két piackutató cég is közzétette az elemzését a mobilpiacról a harmadik negyedévre vonatkoztatva, és mind a kettő, az Omdia és a Canalys is, hát nagyjából ugyanolyan számokról adtak hírt, ami azt jelenti, hogy világszinten visszaesett a mobilpiac forgalma nagyjából 9%-kal az előző évi adatokhoz képest. Ugyanakkor viszont van némi pozitív fejlemény is, mert a Q2-höz viszonyítva viszont a harmadik negyed év az egy kicsi javulást hozott, mert 2,5%-kal több telefont tudtak értékesíteni. Az elemzők ezt azzal magyarázzák egyébként, hogy ugye alapvetően a nyári szezon az, ami általában mindig a legkevesebb értékesítést hozza, de itt az őszi időszakban majdnem, hogy egyszerre jelentek meg a Samsungnak a csúcskategóriás hajlítható telefonjai, úgy itt a Fold 4-ről és a Flip 4-ről van szó, illetve a vadi új iPhone-ok is, és ez egy picit azért meglökte az értékesítési kedvet, tehát ezzel magyarázható, hogy a Q3 egy picivel jobban alakult, mint a Q4, de jóval rosszabbul alakult, mint az előző évi eredmények. A teljes forgalom a harmadik negyedévben majdnem 300 millió okostelefont jelentett, egészen pontosan 297,8 millió telefonról van szó. Ebből kicsivel több mint 64 milliót a Samsung értékesített, 52 milliót az Apple, 40,5 milliót a Xiaomi, 28,5 milliót az Oppo, és 27,4 milliót pedig a Vivo. A maradék 84 millió telefon az pedig eloszlott az összes gyártó között. Ebből nagyjából lehet érezni, hogy a Samsung továbbra is piacvezető világszinten 22%-os részesedéssel, az Apple pedig növekedett, 18%-ot tudják most uralni, ami azt jelenti, hogy a tavalyi év hasonló időszakához képest 2,8 millió iPhone-nal többet adtak el, míg a Samsung 5 millióval kevesebb Galaxy készüléket tudott értékesíteni, ennek ellenére ugye a helyezések nem változtak. Az első két hely után szinte csak kínai gyártók vannak a top 10-ben, ezek közül egyik sem tudott növekedést felmutatni, a Huawei kivételével, amely ugye visszakerült a 10. helyre, és hát mindegy 3 millióval több telefont adott el, mint egy évvel korábban. Ez nem egy európai eredmény, hanem alapvetően az ázsiai piacról származó növekedés a Huawei-nél, hiszen ugye főleg az ázsiai piacon az, hogy a Huawei telefonokon a Google szolgáltatások nem nagyon érhetőek el, kevésbé jelent problémát, mint az európai piacon, tehát úgy néz ki, hogy a Huawei oda-haza tudott erősíteni. Amit még kimutatott az elemzés, hogy Európa és Ázsia egyes régiói, például India, Indonézia és a Fülöp-szigetek mutattak nagyobb keresletet az okostelefonok iránt, Európában az Apple és a Samsung csúcskészülékei voltak kelendőek, míg ugye az emlőben említett ázsiai térségben pedig inkább a közép- és belépőszintű telefonokért volt valamennyi érdeklődés, és a negyedik negyedévre nem igazán jósol egyik elemző cég sem túlságosan pozitív dolgokat. Azt mondják, hogy lassulni fog a gyártás, ugye itt a beszállítói láncok sérülékenység is benne van ebben, illetve a jelenlegi gazdasági és politikai környezet sem igazán kedvez annak, hogy itt hiába karácsonyi időszakról beszélünk, de hogy egy nagyon jelentős változás történjen ebben az alapvetően lefelé tendáló piacban. Hogy mit hoz a következő év, az mindenki számára nagy kérdés. Valószínűleg nem lesznek forradalmi változások, hanem vagy stagnálni, vagy nagyon kismértékben tovább fog zsugorodni a mobilpiac, de amíg 300 millió okostelefon eladásról van szó negyedévente, addig igazából azok a gyártók, akiknek van valamennyi reputációjuk ezen a piacon, azoknak nem kell aggódniuk. Sokkal fontosabb inkább a kisebb gyártók számára, hogy a zsugorodó piacon mégis életben tudjanak maradni, ezért valami egyedivel kell előrukkolniuk, amivel magukra tudják vonni a figyelmet, és ez a jelenlegi technológiai környezetben nem egy egyszerű feladat, de hát majd meglátjuk, hogy hogyan alakulnak ezek a dolgok. Ha már szóba került a Huawei, mint az egyik nagy nyertese a harmadik negyedéves értékesítésnek, mondjuk el azt is, hogy több új eszközt is bemutattak a közelmúltban. Ezek egyelőre az ázsiai piacra érkeznek, de azért, hát egyrészt ugye most alapvetően az ázsiai piac fontos a Huawei számára, másrészt pedig hát évek óta az a trend, hogy a Huawei bemutat valamit Ázsiában, és aztán eltelik néhány hónap, és az a valami felbukkan Európában is. Ugye így van ez például a Mate 50 Pro-val is, ami Ázsiában már egy ideje piacon van, Magyarországon pedig csak november végén, december elején fog megjelenni. Szóval nagyon hasonlót számítunk mondjuk a Pocket S kapcsán is, ami a Huawei-nek az új összehajtható telefonja, vagy összehajtható kijelzős telefonja. Egy kardótelefonról van szó, és az a jó érzése van az embernek ezzel kapcsolatban, hogy úgy néz ki, hogy a Huawei úgy nyúlt hozzá az egyébként P50 Pocketként ismert formavilágú készülékhez, hogy pár dolgot kidobtak belőle annak érdekében, hogy kedvezőbbre tudják alakítani az árazását, és az a pár dolog, ez alapvetően a chipset, amit hát nem kidobtak belőle, csak lecserélték egy kicsit gyengébb megoldásra, de valószínűleg a hétköznapi felhasználásra a Snapdragon 778G is bőven elég lesz, bár ugye miután Huawei telefonról van szó, azért hozzá kell tenni, hogy noha a chipset egyébként képes lenne az 5G hálózatokon is működni, embargos korlátozások miatt ezt a modult deaktiválják a Huawei Pocket S-ben levő chipsetből, és így csak 4G-n tud maximum működni. Egyelőre ez nem okoz különösebb problémát, és ugye pont erről fog szólni a műsor második fele, hogy miért nem. A másik dolog, amiben pedig változtattak a másik készülékhez képest, az a kamera. Itt egy kicsit gyengébb kamerarendszer került bele, 3 kamera helyett csak 2 van, a főkamera az továbbra is elég jónak ígérkezik, de az ultraszéles modul az inkább csak átlagosnak tűnik a specifikáció alapján, de mindez azzal jár, hogy meg tudott maradni a hajlítható formaterv, a kiváló belső kijelző, a jópofa kör alakú külső kijelző és kamerasziget, és alapvetően tudják olcsóban adni, mint amennyiért a P50 Pocketet adják. Hát ettől még nem lesz egy filléres telefon, azt mindenképpen látni kell. A hajlítható kijelzős technológia még mindig egy viszonylag szűk piac, és miután szűk és drága is a gyártása, ezért aztán az így készülő telefonok sem lesznek olcsók, de a kínai árakból kiindulva egy olyan 20-25%-ot talán sikerül faragni a Pocket S árán, legalábbis a P50 Pockethoz képest, ami, ha nem is Európában, de Ázsiában segítheti azt, hogy jobban elterjedjenek a hajlítható kijelzős telefonok. És ezt ugye már csak azért is mondjuk, mert a múlt adásban beszéltünk a Motorola Razr 2022-ről, ami ugye nálunk volt teszten, és azzal a telefonnal kapcsolatban is az volt a benyomásunk, hogy egy remekül sikerült eszköz, de nagyon nehéz dolga van egy olyan piacon, amit egyelőre masszívan urol a Samsung, és miután a Samsungnál van a kijelző technológia legjava is, legalábbis hajlítható szempontból, ezért mindenki más vagy a Samsungtól vásárol, vagy kénytelen valamilyen olyan beszállítót keresni, akik nem tudnak akkora volumenben hajlítható kijelzőt biztosítani, és ez szintén nem segíti azt, hogy árban versenyezni tudjanak. Szóval nem baj az, hogyha a hardveren kicsit spórolunk, annak érdekében, hogy olcsóbbak lehessenek a hajlítható telefonok. Szintén a Huawei-hez kapcsolható újdonság, hogy egy órát is hoztak erre a kínai bemutatóra, ami nem más, mint a Watch GT Cyber, ami hát egy okos óra nyilvánvalóan, de van benne egy trükk, ami pedig az, hogy eddig az okosórák, azok, hát ott maximum annyit tudott az ember személyre szabni, hogy variált a számlappal, és kicserélte a szíjakat. Na most az új Huawei okosóránál ez egy picit másképp van, mert maga az óratestem egy ilyen kör alakú dolog, az egy az egybe kipattintható abból a keretből, ami egyébként körülveszi magát az órát, és szíjastul együtt lehet cserélni a keretet is, ami hát nyilván egy nagyobb fokú szabadságot ad annak érdekében, hogy hogy nézzen ki az óra, mert lehet rárakni egy kecsesebb, vékonyabb vagy visszafogottabb, disztingváltabb keretet, és lehet egy extrém színekkel megtámogatott, robusztusabb, harsányabb valamit is kitalálni. Szóval csak keret kérdése, hogy az óra az most épp egy sportos viselethez illeszkedik, vagy ha úgy tetszik, akkor inkább egy disztingváltabb megjelenés kölcsönöz a felhasználó számára. Tehát ez mindenképpen egy különlegesség egyelőre az órapiacon. Minden más szempontból nagy meglepetés nincsen, egy remek AMOLED kijelzőt kapott az óra, két verzióban létezik egyébként, van egy ilyen hagyományosabb városi kiadás, és van egy sportosabb, strapabíróbb modell is, ami rengeteg katonai tesztet is elviselt, és ezért lehet arra számítani, hogy megbízható lesz, és nem megy olyan könnyen tönkre, még extrémebb körülmények között sem, de mikrofon, hangszóró és egyéb dolgok mind akadnak, és természetesen ugyanaz a Harmony OS rendszer van rajta, mint amit az összes többi Huawei órán megismertünk az elmúlt 1-2 évből, ami azt jelenti, hogy nyilván nem feltétlenül tud olyan sokat funkcionálisan, mint egy Google alapú vagy egy Apple alapú okosóra, de ezért cserébe viszont nagyon-nagyon jó az üzemidő, ami a Huawei szerint is hát legalább 1 hét, de hogyha visszafogottan használjuk, akkor talán még egy picit több is lehet. Nyilván nem kicsike óráról van szó, hiszen a cserélhető keret miatt azért itt több helyigényre volt szükség, vagy több helyre volt szükség annak érdekében, hogy ezt meg lehessen oldani, de ez egy ilyen, tényleg egy jó ötlet az órás piacon. Aztán meglátjuk, hogyha Európába jut az óra, akkor egyrészt mennyibe fog kerülni, másrészt pedig még mindig meg lesz-e ez a trükkje, és milyen típusú cserélhető óra, szíjakat és kereteket tud majd a Huawei az adott piacokon kínálni hozzá. Bemutatkozott a Redmi Note 12-es készülék család, ami több tagot is számlál, és ez még csak az eleje a történetnek. Ugye a Xiaomi Note-ról és a Redmi-ről elég jól tudjuk, hogy bemutatnak egy telefont, és aztán utána a végtelen iterációja lesz annak a piacon, aztán csak győzze kisilabilizálni a user, hogy melyik illeszkedik a legjobban az igényei számára. De most a Note 12 az hát alapvetően egyelőre eléggé átlátható portfólióval indul, ami azt jelenti, hogy van egy Note 12 5G, ez az alapmodell, ami már önmagában egyébként egyáltalán nem egy alaptelefon, mert 6,67 incses 120 Hz-es OLED kijelzővel rendelkezik, 5000 mAh-órás akkumulátorral, 5G-vel, 33 wattos töltéssel, és egy vadi új Snapdragon 4 Gen 1-es chipset van benne. Ezt ugye még mi sem láttuk semmilyen telefonban, hogyha nagyon kíváncsiak vagyunk rá, hogy a Qualcomm belépőszintű 5G-s megoldása chipset szempontból vajon mit fog nyújtani. Amit még lehet róla tudni, hogy 48 megapixeles a hátsó főkamera, és egyébként pedig csak 2 megapixeles segédszenzort találunk rajta, elő pedig csak 8 megapixeles az előlapi kameránk, de ez a belépő szintje a Redmi 12-nek. Van a Redmi Note 12 Pro, ami egy kicsit többet tud, viszont egy picit kisebb. Ez is 6,67 incses panel, de mégis sikerült ezt egy kisebb készülékházba bele nyomorintani, és amit még érdemes róla tudni, hogy itt már egy 50 megapixeles Sony szenzor van a főkamera mögött, optikai képstabilizációval, ami hát nyilván mindenképpen egy jobb képminőséget és videóminőséget fog kínálni, mint az alapmodell Note 12. És amit még érdemes pluszban tudni róla, hogy a Dimensity 1080-as vagy 1080-as chip van benne, ami szintén egy meglehetősen friss fejlesztés a MediaTek műhelyéből, úgyhogy itt is nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mit fog nyújtani. Ez is 5000 mAh-órás akkumulátorral érkezik, viszont már 67 wattos töltési lehetőséggel. És van nekünk egy Redmi Note 12 Pro Plus nevű telefonunk, ami egy picit nyilván jobb, mint a sima Pro, de ez elsősorban a kamerában érhető tetten, mert ide is betették azt a Samsung ISOCELL lapkát, ami 200 megapixeles felbontásra képes, ugye hasonlóval találkoztunk már nem csak Xiaomi, hanem Motorola készüléken is, tehát itt főleg az lesz, hogy az lesz a hívószó a Pro Plus kapcsán, hogy ebben 200 megapixeles szenzort rakott a Xiaomi, és mindezt ugye Redmi néven fogják árulni, márpedig a Xiaomi-nak a Redmi vonala, vagy brandje, az mindig igyekszik egy ilyen, hát relatív kedvező árfekvésű vonal maradni. Ez persze sokat változott az elmúlt pár évben, de még mindig azt lehet mondani, hogy a Redmi nevű telefonok, azok általában jobb áron vannak, mint a Xiaomi nevű telefonok, úgyhogy bízunk benne, hogy mire Magyarországra ér az a széria, mert egészen biztosak lehetünk benne, hogy ez egy globális termék lesz, addigra tudnak neki egy olyan árat találni, ami miatt ez egy kelendő vonal lehet itthon is. És mindehhez tartozik egy extra kiadás is, mert ha már Redmi meg Xiaomi, akkor valamit villantani kell. A 200 megapixeles kamerát ugye ellőtték már egy másik telefonnál, tehát az nem annyira nagyon döbbenetes. És hát ugye beszéltünk itt róla sokat a szenzorban, hogy hát önmagában az, hogy milyen a felbontása egy fotónak, az nem egyértelműen jelenti azt is, hogy milyen a minősége neki, tehát maradjunk abban, hogy a 200 megapixel az sok dologra jó, de nem ettől lesz igazán jó a kép. Viszont ugye ezt már egyszer előtték a Xiaomi portfólión belül, szóval a Redmi 12-höz csináltak egy különleges kiadású modellt, ez vagy Explorer, vagy Discover Edition, ugye ez két festést jelent kvázi, és ami az újdonság, hogy 210 wattos töltés van benne. Na most ez azt jelenti, hogy egy 4300 mAh-órás akkumulátorról beszélünk ebben az esetben, mert bár ugye a készülékház ugyanakkora, és más Redmi 12-knél belefér az 5000 mAh, ha nagyon gyors töltést akarunk, akkor hát muszáj több részre bontani az akkumulátort, hogy többször tudjuk, vagy egyszerre párhuzamosan több irányból tudjuk tölteni, és ez ugye azzal is jár, hogy ott hát keletkezik némi hát plusz helyigény, és emiatt ugye kisebb lesz az akkumulátornak a kapacitása, tehát ebben az esetben ugye 4300 mAh-ról beszélünk. De 210 wattos töltési sebességgel ezt a telepet 0-ról 100%-ra 9 perc alatt lehet feltölteni, ami hát egészen döbbenetes sebesség és érték, főleg azok számára, akik mondjuk még mindig Apple vagy Samsung mobilokat használnak, mert ott ugye a töltési sebesség, hát 15-25, nagyon ritka esetben 45 wattos, és akkor az már inkább csak a tabletekre jellemző, tehát az a helyzet, hogy ahhoz képest a 210 watt, az gyakorlatilag fénysebesség. Nyilván ez egy kényes technológia, tehát itt rengeteg biztonsági elemnek kell benne lennie, annak érdekében, hogy ez a roppant gyors töltési sebesség, ez ne okozzon semmilyen károsodást, és ne legyenek biztonsági kockázatai. Éppen ezért ez a Redmi 60 lépcsős biztonsági rendszert használ, és egy olyan hűvezetési megoldást, ami szintén ugye helyigényes és csökkentette a benne levő akkumulátor kapacitását. Három chip gondoskodik egyenként 70 watt teljesítmény leadásáról, tehát igazából háromszor 70 wattot a segítségével tudunk tölteni, ami azt jelenti, hogy három részre kellett bontani az akkumulátort is, hogy így lehessen nagyon gyorsan megoldani a töltést. Nagyon, nagyon komoly műszaki megoldás, nagyon előremutató, és valószínűleg ez szintén egy olyan verseny, főleg egyébként a kínai gyártók között, amiben mindenki szeretne a másikra rálicitálni, és amikor ugye a 66 wattnál voltunk, akkor az volt a csodálatos, akkor ugye fölmentünk a 80 meg 100 wattra, és akkor mindenki attól volt elájulva, aztán jöttek a 150 meg 180 wattos töltési lehetőségek, és most már átléptük a 200 wattot, ugye ez a konkrét telefon 210 wattos töltővel érkezik, ami töltési sebességgel érkezik, ami mindenképpen új iparági csúcs, legalábbis a piacon is levő telefonok mezőnyében. Ennyi fért bele a műsor első felébe a hírek közé, most pedig folytatjuk adásunkat a hírek normál feles hírek után az 5G technológiával.